Amit mondjuk ebben a könyvben taglak.
Hát ha van olyan boldog futballedző, aki egy lezáró interjú közben meg tud említeni egyetlen szép emléket, annak gratulálok. Én nekem csoda volt az életem ebből a futballal, meg akkor is voltak rettenetes fájó időszakok. Csodálatos világ ez, amit én átéltem, és nagyon szerettem benne.
Milyen hatással volt önre a könyv írásának a folyamata, ahogy mondta Benedek Szabolcsnak az élményeit, ez milyen hatással volt önre?
Szerencsém van, mert a Szabolcs egy rendkívül jó érzékű, tehetséges ember, író ember, és rögtön ráérzett a dolgok lényegére, amit én említettem. Nem kellett magyarázkodni, nem úgy nézett rá, mint aki borjós kapura, hanem rögtön velem hangolódva tudott dolgozni. Élmény volt vele könyvet alkotni.
Még egy utolsó kérdést engedjen meg. Hogyan lehetne, milyen módon lehetne átültetni a magyar labdarúgásba a mezői iskolát, mint azt a fajta gondolkodást, amit ön képvisel?
Én nem hiszek abban, hogy van mezői iskola, vagy bármilyen más iskola. Minden edzőnek meg kell lenni a saját képességei arra, hogy az adott helyzetben jó reakciókat hozzon ki, edzői intézkedéseket hozzon. És ez a magyar edzői gárdába mellesz, és nem utánozni akarnak valakiket, akkor nagyon sokra viszi még a magyar futball. Ha meg csak ilyen sodródok az árral edzők vannak, akkor baj lesz.
Ez volt Mezei György utolsó rádió interjúja, kollégám Cserjés Bendegúz készítette, és most egy kicsit korábbi eseményre szeretnék visszatérni, és engedjék meg, hogy kicsikét személyes legyek. Nyilván az ember életében vannak olyan esetek, szurkolóként átér, és soha nem felejt el. Nekem ilyen volt 1975-ben, jó régen volt, amikor a kedvenc kézlabda csapatom, a debreceni Dózsa története egyetlen bajnoki címét szerezte, és egy televízióban láttam a bajnoki címet eldöntő mérkőzést. Most nem akarok kitérni rá, hogy hogy alakult a bajnokság. Lényeg az, hogy a Dózsának nyernie kellett a Honvéd otthonában. Én otthon néztem a televízióban, és egyetlen egyszer láttam azt a jelenetet, amely eldöntötte a bajnoki címet. De azóta bennem az a jelenet sor egymilliószor lejátszódott. Soha tévében nem láttam, soha. És tavaly sikerült találkoznom egy közönség találkozón dr. Süvöltős Mihállyal, annak a Debrecen Dózsának a csapatkapitányával, aki ezt a sorsdöntő pillanatot átérte, pontosabban ő volt az, aki eldöntötte a bajnoki címet, és akkor természetesen megkérdeztem tőle, azért ez egy nagy kiváltság. Megkérdeztem tőle, hogy Süvi, hogy volt ez? És elmesélte, hallgassák meg.
20-20 volt, és hát heteshez jutott a Honvéd. És nem felejtem el, Hertendi szegény nem él már, Robi egy nagyon aranyos, kedves srácul, és nagyon jó játékos. És ő lőtte a hetest, és a kapusunk Szabó Pista, akit mindenki csak Savanyú néven ismer, a bal felsőből ki piszkálta, tehát kivéte, maradt a 20-20, támadtunk, és az is előttem van, hogy jobb átlövő pozíciójából jutottunk szabad dobáshoz, és Varga Pista akkor már ugye abban az idényben javában dobálta a gólokat a 9-esről, és a jobb átlő helyéről, és üvöltöttem rá, hogy el ne dobd. Onnan ő mégis előtte, és Verőci Gabi beleért, de hát ma elvánszorgott a labda hálóig, tehát gól lett 21-20.
Bocsáss, miért nem akartad, hogy rálője Pista, aki remekül tudott lenni a szög miatt?
Jobb oldalról, az nem volt az igazi, tehát bal oldalról meg volt a begyakorolt dolog, hogy Pista húzta nekem a labdát, hogyha nem lőtte rá. Tovább húzta, én bemozdultam a két védő közé, és ha rám mozdultak, vagy be tudtam menni zicserbe, vagy tovább tettem Pocsolyának, Sárközi Lacinak a bal szélre. Tehát az elég jósan szólt a gólszerzésre. Jobb oldalról, hogy ott végigmenni, ott faltolnak bele, nyúlnak, úgy éreztem, hogy nem jó. Hát kicsit szerencsés volt.
Viszont Varga Pista
szerencsés volt a dolog is.
Viszont pont onnan dobta Varga Pista az ikonikus szabaddobást, amikor elhajolt a sorfal mellett, nem? Tehát az, azokat jobb oldalról tudta dobni.
Sokan vitatták ezt, ő ritkán alkalmazta, ő úgy nevezte, hogy híd, mert úgy vízszintesen volt a levegőben, és igazuk volt az ellenfél, főleg szurkolóinak, hogy szabálytalan, mert egyik lába sem érte a földet, mikor a levegőben volt, tehát ez nem... És akkor ugye támadott a Honvéd, és emlékszem, Kenyeres Józsi átment bal oldalra, hogy ott ilyen induló csellel megverje az egyik játékostól, nem sikerült, és akkor ilyen pattintott átadással próbált a Budai Ferének áttenni a labdát. Hát én meg elhaláztam, tehát éreztem, hogy mit fog csinálni. Elvittem, és akkor a félpályánál elhatároztam, mivel Erőczy Gabi ilyen szemafor stílusba védett, szétdobta kezét, lábát, és a két lába közé lepötyintettem, és így lett 22-20. Aztán, hogy jöttünk vissza, akkor Varga Pista elkapta a nyakam, és nagy erős kezeivel ugye a könyökhajlati árokba beszorította a nyakamat, kicsit megszédültem, úgyhogy leültem a cserepad mellé a földre. Utána egy Kovács Peti lőtt egy borzasztó nagy gólt a felsőbe, utána kipasszolták a labdát, ott a pár másodperc volt, és vége lett a meccsnek, úgyhogy 22-21-re megnyertük.
Igen, szóval nagy kiváltság ez, amikor valaki sportrajongó, és akkor 50 évvel később találkozik egy bálványával, és egy ikonikus mozdulatot újra tud vele élni, pontosabban a bálványa elmeséli. Dr. Sivöltős Mihály mesélte el, hogy 1975-ben hogy lett bajnok a Debrecen Dóra csapata, amikor ellopta a labdát, végigszaladt a pályán, és hogy mi fordult meg a fejében, miközben azt a néhány másodpercet végigfutotta, így lett a Dózsa bajnok, soha történelemben nem lett többször bajnok a csapat. De Dr. Sivöltős Mihályt szeretném majd egyszer behívni ide a visszajátszásba, és majd akkor fogok egy félórás régi 2008-ban készült beszélgetést is betenni abba az adásba. Ugye és 2008-ban Kondor Katalin készített egy beszélgetést Dr. Sivöltős Mihálynak a nevelő edzőjével, aki több válogatott játékos nevelt kézilabdában, és több olimpikon nevelt, és nagyon magas állami kitüntetéseket is kapott. Nagy Jennőről van szó, minden Debrecen csak Jennő bácsi, nekem is ő volt az edzőm egyébként kézilabdában, csak én voltam olyan tehetséges, hogy valamire is jussak. Viszont elképesztő az ember, aki elmondja, hogy a 60-as években saját maga hogy készített sporteszközöket, szóval elképesztő, hogy milyen elhivatott testnevelő tanárok voltak. Hallgassunk bele ebbe a beszélgetésbe, a debreceni Nagy Jennő testnevelő tanár mondja, hogy készített saját maga sporteszközöket.
Én olyan erőfejlesztő szereket készítettem, amit a testnevelési főiskolán láttam. Vasbotot. Elmentem a 60 utcai kohászati alapanyagellátó vállalattól, és vettem vasrudat, olyan 3 centis vasrudat. A mezőgépgyárban nekem befestették, szépen levágták egy méteresre, azután homokzsákot készítettem, aminek 2 füle van, és 3 kiló homok volt benne, amit szintén a biogálba, a Makádé segítségével csináltam, mert ők adták a vásznat, a bőrfeldolgozó a 60 utcán, akkor létezett, azok megcsinálták a szülők társadalmi munkába. Aztán szereztem még ugróövet. Ezt az ugróövet akkor kezdték használni, mikor betört Magyarországra a flop ugrótechnika. Én akkor Máté Gézától elkértem a Leich Athleticnek a legújabb számát, ahol a flop technikának az oktatását magyarul lefordítva részletesen közölték, és én azt tanulmányoztam, és megkértem Máté Gézát, hogy kimenjek az egyetemre, és lemásoljam az egyetemen 50 ezer forintért elkészített magasugró helyet. Hát az körülbelül 2 méter 50 centi hosszú volt, 1 méter 20 centi széles, és a lábazottal együtt egy olyan 50-60 centi, ezt habszivacs töltötte ki. A habszivacsot megkaptam a bútorgyárból szépen földarabolva, a bőripari Káti ezt megcsinálta az erős ponyvát hozzá, és akkor elérkezett az az időszak, mikor a gyermekeim 160, 170, 175 centit ugrott. jutottak magasba. Ez borzasztó nagy szó volt abban az időben. Országos viszonylatban is a Bab Gabi harmadik lett 175 centivel.
Itt a sztori végén szóba kerül egy Bab Gabi nevű srác, aki 2 évvel volt tőlem idősebb, és akkor tényleg esküszöm, hogy nem akarok mások személyes dolgot mondani, de én csak Papocska néven ismertem. A lényeg az, hogy 2 évvel volt tőlem idősebb, és én már akkor 6-osként edzésre jártam a 8-osok közé. Nyilvánvalóan ebben a korban azért fizikailag hatalmas különbség van az emberek között, és minden alkalommal, amikor az volt a feladat, hogy egy társat a hátára kellett venni valakinek, akkor Papocska mindig engem vett a hátára, mert hát kényelmes volt, én voltam a legkisebb súlyú, hiszen 2 éve voltam fiatal. A baj csak akkor volt, amikor cserélni kellett, és akkor mindig mondtam, hogy valahogy oldjuk már meg, és akkor Papocska természetesen továbbra is cipelt engem, mert hát én valószínűleg összeroppantam volna, hogyha őt kellett a cipelnem. Na, ez egy személyes történet, bocsánat érte. A másik személyes történet, azt hiszem, hogy már mindenkire tartozik, egy 1965-ös történet, ugye már pontosan tudjuk, hogy kézilabdában mind a férfi, mind a női vonalon mindössze egyetlen világbajnoki címet szerzett. Magyarország 1965-ben a török bódog vezette hölgy gárdaért a csúcsra, ebből a csapatból még 4-en velünk vannak, hál' Istennek, és mindannyian szellemileg frissen tudnak emlékezni. A legaranyosabb történet, hogy egyáltalán hogy jutott ki ez a csapat a VB-re, kevesen tudják, ugyanis pénzfeldobás döntött. Ezt is a visszajátszásban mesélte nekünk Ignác Ilona 60 évvel később.
Hát akkor ott maradtunk a pályán, és hát mi nem tudtuk, hogy mi a helyzet. Ilyen esetről nem is volt szó, senki nem is gondolt erre, hogy ilyen eset felmerülhet. Tehát mi, mint játékosok, mi nem tudtunk, ott álltunk, és hát ott egy kicsit távolról ott néztük, hogy mi történik, és akkor a játékvezető odaívta a 2 csapatkapitányt, és akkor ott láttuk, hogy ott beszélgetnek valamiről, és akkor elővettek egy pénzdarabot, feldobták, és leesett, és akkor kitört az Erzsikéből az öröm, és feltette a 2 karját a levegőbe, és nyertünk.
Hát óriási!
Boldog is, borzasztó boldog volt.
Ők a középkörben voltak, önök meg a 6-os
hatosok belül? Igen, hát nem is a középkörben, ugye a pályának a szélén, akkor a középkör még nem is volt annyira fontos hely, mint ma a mai kézilabdában. Tehát úgy, amikor lefújták a meccset, akkor ugye oda mentek ott az asztalhoz, a bírói asztalhoz, és akkor ott beszélgetés folyt, gondolom arról, hogy most hogyan és mint, és akkor következett ez, hogy akkor a 2 csapatkapitányt odahívták, és akkor ugye elővették a pénzdarabot, feldobták, az leesett, jó oldalára esett nekünk, és hát így történt az, hogy elindultunk azon az úton, amint már említettem, valamennyiük életét nagyon nagy mértékben megváltoztatta.
Hát 60 évvel később Ignác Ilona így emlékezett arra, hogy 1965-ben hogy jutott ki a női kézlabda válogatottunk egyáltalán a világbajnokság mezőnyébe, és ezt a VB-t később megnyerte. Akkor készítettünk egy 2 órás műsort erről a bizonyos világbajnokságról, amíg élő 4 tagjával a csapatnak. Csongiak nagyon tetszett ez a műsor, és ő is kiválasztott ebből egy jelenetet.
Így van, mert szerintem, megint a történelem szeretetem már rukkolok elő, egy elképesztő képet fest az akkori korról, hogy akkoriban hogy is nézett ki az élet itt Magyarországon is, az éles sportolók élete milyen lehetett és milyen volt. És Hanus Ágnes meséli el ezt a történetet, hogy ő hogyan disszidált Frankfurtba, a győzelem után mennyi ideje volt összepakolni, mennyi ideje volt döntés hozni, hogy mindent itt hagyjam Magyarországon, és kimegy Németországba, vagy visszautazik a csapattal, és ez szerintem ugyanúgy szívbemarkoló, mint megdöbbentő, és ezért választottam ezt.
Annak idején, amikor beválasztottak az Egri Meteor felnőtt női kézilabda csapatába, ott volt egy nagyon kedves barátnőm, akit legkedvesebben szerettem ott a felnőtt csapatba. Ő 56-ba a barátjával, a férjével és az öccsével, ez is fontos, kiszöktek Németországba, diszidáltak 56-ba. Ő idejött Frankfurtba, és itt lett a frankfurti Forwardsnek a női kézilabda csapatába, játszott tovább kézilabdát. Ez a hölgy. Nem akarom a nevét mondani, nem akarom belehozni ebbe, teljesen mindegy. És akkor ebből a Frankfurt, ez a frankfurti női kézilabda csapat lejött Dortmundba a menedzserével megnézni a döntő mérkőzést. Ez a hölgy is ott volt, aki nekem a legjobb barátnőm volt az EGRI kézilabda csapatba, a Meteorba. És ő bejött a öltözőből, hívott ki engem, és gratulált nekünk, és azt mondta, így, ahogy mondom, ez így igaz, hogy Ági, itt van a menedzser, és itt van a csapatom, gondold meg, maradj itt. Mindent megadnak neked, mint profi játékosnak. Gondold meg, és a banketton jelentkezem, hogy mit döntöttél. Így történt az egész. A banketton én részt vettem, jön egy, itt van a kezembe, akkor kiadott harmadik handball-weltmeisterschaft egy ilyen kis könyv, abba beleírta, Ági, várlak kint, ha jössz, 10 percig a hátsó kiáratnál. És akkor én aranyérmemet megmondom őszintén, hát nem teljesen, bocsánatot is kértem a csapatból, felnőtt ésszel talán meg is mondtam, nem volt szép dolog, megtörtént, hirtelen gondoltam, nem kaptam állást, otthon rosszabb nem lehet, és azt mondtam, megpróbálom, és eltettem az aranyérmemet, és kimentem a hátsó kiáraton. Mentem a hotelunkhoz, leraktam a csapattól, kaptam tréninggancunkot, mindent, amely csapathoz tartozott, és ezzel a hölgyel eltávoztam ide, Frankfurtba. Így történt az egész. És utána sajnálom nagyon, elhiszem, mint ahogy mondtam, hirtelen, fiatal ésszel, talán meggondolatlanul, mert utána gondoltam, ezt megtehettem volna egyedül is kijönni ide talán, és nem a csapat után, nem a világbajnoki érem után ezt megtenni a csapatnak. Késő volt a bánat, megtörtént, és sajnos így történt, mint ahogy mondom, bocsánatot kértem a csapattól, igen, hirtelen volt a döntésem, de így történt.
Fiatal, ti értitek ezt a bizonyos disszidálást? Hogy mi volt ennek a lényege?
Nyilván, lexikális szinten persze, de úgy, hogy milyen érzelmek játszottak le az emberben, milyen komoly döntések, dilemmák voltak ilyenkor, szerintem ezt elképzelni sem tudjuk.
Tudok csatlakozni Bendihez, és ezért is választottam ezt a bejátszót, hogy ezt az érzést egy picit jobban át tudta adni ez a néhány perc.
Szívbe markoló volt, Laci, te soha nem gondolkoztál diszidáláson?
Hát az a helyzet, hogy soha nem gondolkoztam rajta, és ennek egyetlen egy, nem tudom, hogy egyetlen egy oka volt-e, de én gyerekkoromban néptáncoltam. És miután egész jó szinten táncoltam, ezért jön a 70-es évek közepétől elég sokat járhattam külföldre. Tehát én ismertem azt, hogy milyen a határátlépés, ismertem a keleti oldalt, ismertem a nyugati oldalt, és ezért én úgy éreztem, hogy jó helyen vagyok itt, Magyarországon. De ugye 90 után, amikor a sportolók elkezdtek arról mesélni, hogy, mert most már lehetett mesélni a diszidálásról, hogy milyen nehéz volt a kinti beilleszkedésük, hogy mentek utánuk, néhány sportolót hogyan csábítottak Magyarországra vissza, és milyen szomorú sorsuk lett, hogy mert visszajöttek, nagyon, de nagyon elgondolkodtató és nagyon, de nagyon megdöbbentő történetek kerültek elő. És én, ha javasolhatnék majd a visszajátszásnak, esetleg érdemes lenne idén októberében egy olyan kétórás műsort csinálni, amikor csak a külföldre 56-ban diszidált a sportolóknak az emlékezéseiről szólna.
Kösz a tippet, feltétlenül meg fogjuk csinálni, nézek itt a fiatalokra, úgyhogy ezt megcsináljuk. Most ez egy olyan ember kerül szóba, aki még annak idején Mándoki László néven diszidált, nagyon nem tetszett neki a rendszer, egészen elképesztő módon, Jugoszláviából, Ausztriába ment át egy nagyon-nagyon hosszú vasúti alagúton, hogy ha ott jön a vonat, akkor nem tudom, mi történt volna. Ott ment át a szabadvilágba, és később Leszli Mándoki néven a Genghis Khan énekese volt, egyébként Késmárki Marika is magyar volt abban az együttesben, és Leszli Mándoki írt egy dalt Road to Budapest címmel a Budapesti Bajnokok Ligája döntőre, és hogy került ő kapcsolatba a Bayern Münchennek a vezérkarával, és hogy jött az első felkérés, hogy ő írjon dalokat a Bayern München számára, egyébként Münchenben lakik és alkot. Ezt elmesélte nekem néhány héttel ezelőtt, ez egy nagyon-nagyon izgalmas beszélgetés volt, és nagyon megtisztelt, hogy ezt ilyen őszintén elmondta nekem Leszli Mándoki.
Felhívott a Wolfgang Porsche 2010 körül, hogy az Audi, ugye az a Volkswagen Porsche Audi csoport, és hogy az Audi 100 éves lesz, és felkérne egy nagy rock szimfónia, nagy zenekari szimfóniának a megkomponálására, és természetesen nagy tisztelettel elfogadtam a felkérést. És aztán 2011-ben, amikor 100 éves volt az Audi, akkor ennek volt egy komoly bemutatója, ünnepi beszédet a akkori kancellárnő dr. Angela Merkel tartotta, és ott volt a Németország társadalmi politikai képviselőnek Java, és a banketten a szimfoni bemutatása után, ünnepség után ott ültem az Angela Merkel-el, a bajon miniszterelnökkel, és a Wolfgang Porsche-val aztán is ünnepeltük a történetet, és oda jött hozzám Karl-Heinz Rummenigge, aki ugye hát egy világhíres focista és egy világhíres foci menedzser, ugye az FC Bayernnek akkor ő volt a főnöke, azóta már nyugdíjba ment, és gratulált a rock szimfóniához, amit az Audi 100 éves születésnapjára írtam, és mondta, hogy felkérne arra, hogy az FC Bayernnak is megcsináljam az új himnuszait. És erre mondtam, hogy hát ez nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, de nekem az édesapám gyerekkoromban azt mondta, hogy nekem a hangszernél van a helyem gyakorolni, meg a könyvtárakban van, meg képtárakban, ugye, mely festőnek, költőnek, zenésznek készültem, pár zenésznek nekünk gyakorolni. Nekem ne lógjak semmiféle stadionokba, meg ne focizak, vagy eltörik a lábam, vagy valami kenesen ilyen szó sem lehet, hanem szépen tessék, amikor mások mennek fel stadionba, foci meccse, vagy focizak, akkor én szépen a sötét pincével gyakorolni. Hát ez volt az én tínédzserkorom, egyébként gyönyörű tínédzserkorom volt, csak nem a stadionba. És édesapám egy kemény antikommunista ember volt, úgy mondta, hogy az az ópium a nép számára, úgyhogy te meg szépen olvasod a nagy klasszikus filozófusokat. Ez ebbe a körbe, ugye Wolfgang Porsche ül mellettem, meg Angela Merkel mondta, hogy igen, csak nekem az a baj, hogy nem nagyon vagyok ilyen stadionmoly, úgyhogy nekem erre kell egy év, míg én beledolgozom magam, és akkor mindenki nézett rám, hogy lehet ilyet mondani. Mondom, hogy nagyon-nagyon megtiszteltelés, és nem, tulajdonképpen nem igazán voltam még életemben stadion, mert egyszer volt, hogy szobában az akkor úgy hívták a Puskás stadion, a Népstadion. Na, sumárom, de hát akkor csináltam valamilyen Dizzy Gillespie koncertem. Akkor elmentem az FC Bayern igazgatósági tanácsához, ahol elmentünk ebédelni együtt Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß-el, és akkor ebből kialakult azt, hogy mondtam, hogy szeretnék különböző helyeiben a stadionnak a különböző részéből a szurkolóknak minden meccsen időt tölteni, hogy megértsem az egésznek a lelki világát. Hát állatira beleszerettem az egész felfázva, nagyon sok a fiamban, persze minden meccsen ott voltunk, azóta is ott vagyunk természetesen, és voltam mindenféle különböző szurkoltával, aztán meghívtam 80 rajongó szurkoló klubnak a vezetőjét, mindenkit Bajorországból, és mondtam neki, gyerekek, bizonyára van egy-két jó amatőr énekes itt a rajongók között, ilyen megszervezett szókolóklubokban, és aztán így kialakult az, hogy amikor megírtuk az új himnuszokat, akkor azokkal vettük föl, és így, és megjelent ez a 10 új himnusz, és abban az évben volt meg aztán a triple, tehát a kupa is, meg a bajnokság is, és a Champions League is. Úgyhogy ez egy kicsit olyan érdekes történelem volt, és most, amikor Ján Drézen barátommal, aki a mostani klubelnök, vacsoráztunk ott a kint a stadionban, az úgynevezett akváriumban, amit tévében lehet látni minket, amikor ott ülünk, az akváriumban vacsoráztunk. A tányér alatt volt egy ilyen alátét, és arra rá volt így, hogy Road to Budapest, és a Champions League Final. És mondtam, mondtam az elnök úrnak, mondom, figyeljen, tudod, én pesti srác vagyok, hát ez a világ csodája lenne, hogy ott megnyernénk a Champions League. Csak akkor, mire hazajöttem a Stamberg tóhoz, addigra meg volt a nóta a fejembe, bejöttem éjjel egykor a stúdióba, és elkezdtem csinálni. Így lett ebből ez.
Ha már szóba került ez a bizonyos dal, ez a Road to Budapest, akkor itt a visszajátszás 500. adásának a második negyedét zárjuk ezzel a dallal.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Road to Budapest, oh, oh, Road to Budapest, oh, oh, no one can stop. Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Ez a visszajátszás 500. adása, amelyben a ministáb összes tagja, Simon László, Cserjés Bendegúz, Tóth Csongor és Edvi László is itt van a stúdióban, és szemezgetünk a korábbi kedvenc műsor részleteinkből. Hát fiatalok, tietek a szó, válogassatok most ti a következő blogban az eddigi 499 adásból a legérdekesebbek közül. Csongi, neked volt egy aranyos történeted, de amikor hallottad azt a bizonyos kenguru cselt, amelyet a Ferencváros játékosa követett el Liverpoolban?
Így van. Én jó magam is nagy labdarúgó kedvelő vagyok, és amióta járni tudok, labda van a lábam előtt, és hát csodálkoztam is, hogy soha nem hallottam még erről a cserről így az életem elmúlt 25 évében.
Igen, az adásból jöten is elmondták.
Igen, hát akkor volt az első, amikor így erről hallottam, hogy kenguru csel, hát én azt nem tudtam elképzelni, hogy az hogy nézhet ki, meg még én soha nem csináltam, vajon mi lehet az, és akkor jött ez a történet, amikor ezt elmesélték, és hát szerintem ez egy nagyon szívet melengető dolog ez is, és nagyon mókás, ahogy mindannyian visszaemlékeznek a csapatból erre.
Talán Bonyhádon, vagy Bátaszéken, vagy Pécset tanulta ezt egy egyszerű testcselt, és bemutatta, és a hosszúba beverte Ray Clementnek. Na igen, ám az akkori tudósító, a Népsport akkori tudósítója lement másnap a reggelihez, és kérdezte a Máté Janit, hogy Janikám, hogy volt a gól? Erre megszólalt a Takács Laci, aki asztal társasága volt a Janinak, hogy te nem ismerted a Janinak a kenguru cselé. Szóval milyen kenguru csel? Hát ez az ő specialitása. Be se fejezte a mondatot a Taki, az újságíró elrohadt, és leadta a tudósítást, hogy kenguru csel. Az egyszerű bonyhádi testcselből lett a kenguru csel. A Máté Jani, de gyönyörű volt lőtt egyébként, nagyon szépen, két szép testcsel volt, de olyan egyszerű volt, mint a barlangra, ez amit tanítottak annak idején a nevelőedző. Na ez volt a kenguru csel hiteles története.
Hát ez volt Máté János kenguru cselének az igaz története, és most egy nagyon érdekes beszélgetést fogunk felidézni. Egy labdarúgóval, egy profi magyar labdarúgóval, aki verseket ír. Dendi, hogy találtad meg ezt a srácot?
Ugye költészet napja alkalmából készítettünk egy visszajátszást, egyik kedvenc visszajátszás adásom egyébként, és megjelentek róla már korábban hírek így elvétve, egy-két cikk, hogy ő egyébként szokott verseket írni, hogy a Diós György játékosáról, vagy akkor még Diós György játékosáról, Gera Dánielről van szó. Úgy voltam vele, volt hozzá számom, én is írtam verseket még gyerekként, de azt inkább hagyjuk. De megvan akkor ez a kapocs, hogy akkor érdemes lehet felhívni, és hát ha azt mondja, hogy benne van, és furcsa reagált kicsit a telefonhívásomra, szerintem nem erre számított, ugye hozzászokott ahhoz, hogy mit veszettél a mestől, milyen lesz, mi kell a győzelemhez, aztán egyszer csak felhívja a Nemzeti Sportrádióba valaki, és azt mondja, hogy figyelj, mesélj már picit a verseidről, léci. Így is történt, és egy egész érdekes interjút tudtam vele készíteni, szerintem.
Hát most már nagyjából 3 éve indult ez, egy párkapcsolatom után egyébként. Maga az írás, mindig is szerettem, illetve sok verset olvastam, olvasok a mai napig. Igazából, ha valamit olvasok, akkor általában ezeket szoktam, főleg Radnótit ugye, amit ugyancsak elmondtam többször, valahogy az ő stílusa, vagy az ő hangszíne úgymond tetszik nekem a legjobban, de kísérletezem másokkal is. 3 éve indult maga az, hogy én írok ilyeneket, nekem ez egy ilyen könnyebbséget ad, vagy inkább azt mondom, hogy itt ürülnek belőlem dolgok, vagy éppen ha valami olyan jó dolog történik, akkor ezáltal távozik. Tehát, hogy ez így indult, és ez így van nálam most is, a mai napig is gyakran szoktam. Mikor, milyen hangulatomban talál meg egy ilyen ihlet, úgymond?
Ez volt Gera Dániellel a beszélgetésem, pontosabban egy részlet Gera Dániellel való beszélgetésemből, ugye a költészet napja alkalmából volt a visszajátszásban ez az interjú, és hát rengeteget foglalkoztunk a visszajátszásban, és még mai napig is foglalkozunk egy-két részben a Párizsi olimpiával, ugye, amely az első élményeink egyike már a megújult Nemzeti Sportrádióból, és hát arról szerintem mindenkinek rengeteg élménye van a Párizsi olimpiáról. Amire én gondoltam, ami nekem leginkább megmaradt, amikor Rasovszky nyílt vízi úszás után beért a célba első helyen, és utána pedig folyamatosan azt nézte, hogy na hol van a Betlehem Dávid, és a Betlehem Dávid ugye pedig hatalmas hajrával a harmadik helyen ért célba. Nehéz volt döntenem, hogy most a Párizsi olimpiáról mi legyen az, amit meghallgatunk most itt ebben az adásban, mert tényleg rengeteg élmény kapcsolódik hozzá. Számomra ez az, ami a leginkább megmaradt, úgyhogy most ennek a közvetítés részlete következik.
Beérik a munka gyümölcse! Rasovszky Kristóf megnyeri a 10 kilométeres versenyszámot ebben a pillanatban, olimpiai bajnok! Klemet a második, de jön még Betlehem Dávid, gyere Dávid, meg lehet a bronzérem! Állandóan negyedik helyre szorult, de meg lehet a bronz, mellette ott van Paltrinéri, gyerünk, Dávid egy jó benyúlás, és megvan! Én azt mondom, megvan! A magyarok ölelkeznek! A magyar arany, magyar bronz! Hú, de nagy verseny volt!
Szóval ez volt Rosovszky, Kristóf és Betlehem Dávid aranyérmes, illetve bronzérmes úszásából egy részlet. És ahogy ugye itt néztem rátok, hogy mindenkinek valószínűleg megvan a Párizsi olimpiáról a saját élménye, akkor Csongi, neked mi az élményed a Párizsi olimpiával kapcsolatban?
Hát, ahogy már az adás elején említettem, ez volt az első igazából sportesemény, amivel itt a rádióval kapcsolatba kerültem, ami hát azért egy elég szerencsés dolog, hogy egyből egy olimpiát élhetek meg itt, és számtalan jobbnál jobb közvetítést hallgathattam meg, és vehettem részt az elkészítésében, és ezek közül igazából hármat emelnék ki. Az első, az Gulyás Michelnek a győztes futása, ami azért is volt elképesztő, mert bent voltam, ismertem a sportpszichológusát személyesen, mert tanárom volt egyetemen, illetve később beszélgetni is tudtam Michellel erről az éremről, illetve másik aranyérem közvetítés, amikor még bent voltam, az Márton Viviánának az taekwondo aranyérme, ami szerintem egy országot lepett meg, hogy milyen elképesztő teljesítményt rakott le egy ilyen sportban ez a lány, illetve amit már otthonról éltem meg, de személyesen engem is a sport jobban lekötött, a párbajtőr csapatnak az aranyérme volt, mert én vívtam is, és azt a győztes tust megélni, az szerintem felejthetetlen volt.
Egyetlen egyszer nem vezettek. Siklósi megpróbál középen maradni, nem talál egyik sem, mind a kettő szúrt, aztán Siklósi leüti Kánó pengéjét, megpróbál találni, Siklósi megint leüti Kánó pengéjét, 48 másodperc, talál! Olimpiai bajnok a magyar férfi párbajtőr válogatott! Siklósi Gergely egy lámpás találat! Atya úristen, mi van itt? A második magyar arany Párizsban!
Ugye a Párizsi olimpiával rengeteget foglalkoztunk a visszajátszásban, ugyancsak sok szó volt már és sok adás volt jégkorongról. Elég csak arra gondolni, hogy például visszaidéztük a Magyarország-Kanada mérkőzések történetét, elég csak a szaporói csodára gondolni, azt már ugye több ízben is feldolgoztuk, Ocskai Gáborról is készült műsor, és természetesen arról is, hogy a magyar válogatott hogyan maradt fent az elitben. Ugye ez úgy történt, hogy a magyar válogatott a repülőn jött haza a VB-ről, és volt még egy meccs, ami döntött arról, hogy a magyar válogatott fennmarad-e, tehát nem kifejezetten a saját kezünkben volt a sorsunk, ez talán egy Kazasztán-Svájc mérkőzés volt, és a játékosok a reptéren, illetve a repülőn kellett, hogy kövessék, hogy vajon bent maradnak-e. És úgy emlékszem, hogy először Kazasztán vezetett, mindenki nagyon megijedt gondolom, és aztán ugye Svájc átvette a vezetést, és meg is nyerte, és a játékosok, illetve a szövetségi kapitány Majoros Gergely a reptéren tudták meg, a Liszt-Ferenc repülőtéren, hogy bent maradtak, és tovább ott küzdhetnek. És
én tőle tudták meg?
Nem tőlem. Az lett volna már csak szép, hogyha tőlem. Nem tőlem. Egyébként Majoros Gergely elárulta, hogy ő nem nézte ezt a meccset, de a játékosok igen, úgyhogy mindenféle hangok eljutottak hozzá, és szűrődtek be hozzá. Minden esetre én ott voltam Irányi Zsolttal ezen a reptéri fogadáson, és Majoros Gergely szövetségi kapitánnyal én készítettem először ott interjút erről az eseményről.
Elértünk valamit, amit azt gondoltuk, hogy az elkövetkezendő években elérhetünk. Most az hamar sikerült, de nyilván a cél az, hogy erépíteni tudjunk a jövőben.
Hogyan reagáltatok, amikor megtudtátok, hogy megvan a bentmaradás?
Hát én megígértem, hogy nem fogom nézni, követni, és nekem nincs kedvem ezen stresszelni, mert ennyi terhelés után, ami itt volt rajtunk idegileg, de kb. 20 ember 25 képernyőn nézte a mérkőzést, úgyhogy eléggé messze kellett mennem, hogy távol legyek tőle, de így is nagyjából tudtam az eredményt, mert hallottam, hogy ki mikor örül, úgyhogy épp szálltunk a gépbe, amikor már biztosnak tűnt a svájci győzelem, úgyhogy ott tudtuk, megörültünk, és azt gondolom, hogy még kell egy kis idő majd ahhoz mindenkinek, hogy ez kipihenje, és úgy érzem, hogy is embetegye.
Jó volt Major Gergely, a magyar jégkorong válogatott szövetségi kapitány, azt követően, hogy 2025-ben a válogatottunk bent maradt az A csoportban, és foglalkozunk még jégkoronggal a visszajátszás mai 500. adásában, de csak egy kis pihenő után.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez a visszajátszás 500. adása, amelyben a ministáb összes szám szerint 4 tagja itt van a stúdióban. Simon László, Cserjés Bendegúz, Tóth Csongor és Edvi László. Hát ennyien készítjük ezt a műsort. Ennyien készítettük az elmúlt 499-et, és most együtt csináljuk az 500. adást is. Itt az előbb szóba került ez a bizonyos jégkorong világbajnoksága 2025-ös, amikor a magyar válogatott bent tudott maradni. Nekem egy kedvenc beszélgetésem Török Lászlóval, a magyar hoki hangjával. Arról beszélgettünk, hogy igazából a hokiláz Magyarországon az 1983-as hazai rendezési világbajnokságon indult el, amikor még szinte ismeretlen volt Magyarországon a jégkorong, aztán óriási őrületet, erről beszélt Török László egyik visszajátszásban.
Mondjuk Spanyolország ellen simán nyertünk, kint volt 5000 ember. És ahogy mentünk előre, győzött a csapat többször, és eljutottunk a harmadik mérkőzésre, amikor full teltház volt, és eljött az a mérkőzés, ami eldöntötte a följutást a B csoportba, a Kína elleni mérkőzés, ami meg kell, hogy mondjam most, hogy beszélek róla, ilyen libabőrös lett a hátam, meg a karom, mert annak olyan hangulata volt, hogy ez fantasztikus, és a teltház mellett még 4-5 ezer ember kint volt. Tehát ott kint hallgatták rádión, hogy egyáltalán bent mi történik. Szóval az volt az első olyan, amikor azt mondták az emberek, hogy van egy ilyen sportág, hogy jégkorong, és hát ez egy remek játék.
Ő volt Török László, és az 1983-as hazai rendezésű jégkorong világbajnokságról, C csoportos, akkor még így hívtuk, világbajnokságról beszélt. Simon Laci, te dolgoztál Török Lászlóval?
Dolgoztam, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy láttam, hogy a Szepesi Gyuri bácsi hogyan dolgozik a pálya szélén. Láttam, hogy Vas Pista ül a stúdióba karbafont kézzel, kinyújtott lábakkal, és beszél egy mérkőzésről, és a szavak úgy magától törtek elő belőle. Ő úgy, mintha a fellegekről, hogy is mondjam, hogy jó legyen, olyan plasztikusan, nem a konkrétumunkat, hanem az érzéseivel mondta el.
Irodalmian,
pontosan, köszönöm. Így láthattam Molnár Dalit kártyázni. Imádott ultizni, és ugyanúgy ultizott, ahogy közvetített, lendülettel, végig feszültségbe, és amikor féllapos ultit játszottak, és amikor fölemelte a lapot, az arcán végigfutott a bukástól a végső győzelemig az 5 kártya alapján, ami fantasztikus volt. A Török Laci pedig egy rendkívül alapos, rendkívül, mindegyik sport tudósítóra igaz volt az, hogy mindegyik alapos volt a saját sportágát, az utolsó szabályig ismerte, értett hozzá. De a Török Laci valahogy bele tudta vinni a saját különlegességét, a mindig megspékelte valami kis egyéni érzéssel.
Hát ilyen nincs, és mégis van.
Mit csinál ez a kislány, vagy mit csinált ez a kislány?
Jó reggelt, Magyarország, jó reggelt, aranyérem, klasszikusok a Lacitól.
Tehát ezek olyan nagyszerű dolog volt, hogy a Zoli bácsi.
Novotny
Zoli, igen. Ő az hűvös elegancia. Őt néha, amikor döntőben magyar volt, akkor szárnyalt. A többi alkalommal a hűvös, én így érzem, a hűvös eleganciájával, a rendkívül széles tudásával, a meggyőződésével, hogy a magyar sport mennyire fantasztikus, a magyar sport minden egyes tagja, ha versenyre kerül, megtesz mindent a győzelem és az ország képviseletében, ezekkel az emberekkel együtt dolgozni, ezeknek segíteni archív anyagokkal, vagy őket segíteni archív anyagokkal, előkészíteni az ő munkájukat azzal, hogy visszatekinthessenek korábbi mérkőzésekre, győzelmekre, ez egy fantasztikus érzés volt.
Mióta dolgozol a Magyar Rádió?
Én 1989 óta dolgozom a Magyar Rádióban, 37 éve.
37 év.
37 év, és rendkívül örülök, hogy itt ül mellettem ez a két fiatalember, mert úgy gondolom, hogy dolgozzanak még 37 évet a Sportrádiónál, és amikor majd egyszer a 2000. visszajátszásnak az ünneplése lesz, akkor ők is legalább ennyi tapasztalattal, ennyi kellemes emlékkel is, jó történettel tudjanak majd idejülni a mikrofon elé.
Akkor most már elárulom azt, amit az elején nem árultam el, és mondtam, hogy a negyedik negyedbe fogom elmondani, hogy az 500. adás a visszajátszásnak, és nagyjából 522-ig fogunk együtt dolgozni Simon Lászlóval, mert nyugdíjba megy. Elég volt, Laci?
Elég volt, illetve nem volt elég. Múltkor pont beszélgettünk otthon, hogy milyen lesz az életem július 1-je után, és tudjátok, volt egy erős Anna néni, egy erős Anna nevű bemondó hölgy, aki irodalmi műsorokat 50 éven keresztül ténylegesen mikrofonnál bemondó, híreket olvasott, elment nyugdíjba, és mi mindig csak azt éreztük, még utána 20 éven keresztül, hogy csörgött az asztalon a telefon, a városi vonal, fölvettük, és azt mondta, hogy szerbusz Lacikám, Anna néni vagyok, jövő héten van a születésnapja Besenyei Ferencnek, kérlek szóljatok az irodalmi szerkesztőnek, hogy mindenképpen tegyen be valamit a jövő adásra.
Te is hívod.
Erre készüljetek.
Te is hívod bármikor, mindjárt a legnagyobb örömmel. Bármikor, Laci, van valami hobbi, de egy teljesen egészséges ember vagy, ahogy így ránézek, sport, zene, kirándulás, tehát igen, el fogod tölteni a nyugdíjas éveidet.
Igen, a sport az mindenképpen. Tegnap is voltam focizni, kikaptunk 9-6-ra.
Hát én igyellek, ha még focizol, igen.
De hál' Istennek minden héten még focizom. Otthon van egy 3 éves Golden Retriever kutyám, a Prézlim, és hát mindenképpen szeretnék a feleségemnek is üzenni, hogy köszönöm ezt a... Hát igen. Én 89-ben léptem be a rádióba, őt 90-ben ismertem meg, tehát végül is 35 éve, 36 éve végigkísérte az én pályafutásom az a Magyar Rádióban, illetve itt a Sportrádió.
Laci, ne legyen szomorú ennek a beszélgetésnek a vége. Hoztál még egy-két igazán izgalmas anyagot nekünk. Röviden ezeket tárd elénk, mert olyan kuriózumokról beszélünk, amilyen kuriózumokat csak Simon László talál az archívumban.
Én nagyon sok mindennel készültem, és ahogy itt telt az idő, rájöttem, hogy ennek a műsornak nem 2 órásnak, hanem 3 órásnak
kell. Igen, és jöttek gondolkoztam, hogy 2 rész kell csinálni,
500 per A, 500 A és 500 B. Egyrészt kihagyom azonban, hogy tényleg vidám legyen ez a befejezés. Peterdi Pált szeretném, hogyha idéznénk, aki mesél az 1976-os montreali olimpiának egyik könnyet fakasztó történetéről, vidám könnyeket természetesen, ugyanis volt egy haiti hosszú távfutó, és az ő történetét hallgassuk most meg Peter Dipál visszaemlékezésében.
Kis jellegten ürgék, soha ilyesmit nem visznek véghez, és ha valami mégis sikerül nekik, hát az is inkább tragikomikus. Hát ilyen kedvenc negatív hősöm volt nekem a montreali olimpián, egy Charles Olmeos nevű fekete futó, ez Haitiból jött. Nem futott túl lassan, és azzal lopta be magát az én gonosz szívembe máig, hervadatlanul, hogy minden idők leglassúbb 10.000 méterét futott. A 10.000 méteres síkfutás második idő előfutamával rajthoz, és a 25 kört 47 perc alatt tette meg, a világcsúcs akkor 27.30 körül volt. Ez azt jelentette, hogy a teljes mezőn, tehát az utolsó előtti helyett is 9-szer lekörözte. Szóval mindenki befutott, bementek az öltözőbe, lezonyoszok, fölöltöztek, fölültek a puszra, hazamentek az olimpiai faluba, megvacsoráztak, elolvasták az esti lapokat, megnézték a kalambot, a tévét. Ez még mindig futott. Egy negyed órára a TV világ problémát is föltartotta, mert az ugró dobószámokat befejezték, futni meg nem lehetett, mert foglalt volt a pálya. Tehát a körös körül 80.000 ember, és a tévé előtt 3.000 millió, az akkor ismert világ teljes népessége. Negyed órán köszön azt volt kénytelen, hogy Charles Olmos hajtóból hogyan vonszolja magát körös-körös alakot.
Csiga.
Hát végre befutott, akkor udvaros taps fogadott, és jó májú emberek élnek, ugye erős magyar kolónia volt rába. Hát ezt leroskadt, teljesen kész volt, vércsorgott a csukából, vesihén izzott rócivacsok, ott ült magába rodgyantan. És akkor jött az olimpiák történetének a legszemtelenebb pillanat, olyan, amiről az olimpiai bizottság, nemzeti olimpiai bizottság 104. kongresszusa sem tud különbet. Oda libbent hozzá a kis fehérköpenyes hostess, és csicserégve jelentett, hogy a sors kifürkészetlen akaratából őt jelölték, hogy dopingvizsgát kell menni.
Ne vegyem magához, semmit.
Mintha feltételezték volna, szerencsétlen idióta, Charles Olmos 47 percet is csak Dili Bogyóval tud furni 10.000. Na, bevonszolta magát a laboratóriumba, ott a kezével nyomtak egy vastagfalú üvegedényt, egy part, azzal a szörnyabba bele, hát vizsgálati anyagot szolgáltasson. Na, nem szolgáltatott, mert 47 perc futás alatt az utolsó cseplé is elszállt belőle. Ott ült, fogta a poharat és koncentrált, mint egy aszalt szilva. Feketén, ráncosan, töppettel, szikkadtan, szorította a poharat, koncentrált, nem keserves kínok között. A jobb szemmel jobbra józott, bal szemmel a homlokán hideg veríték csorod, de nem hideg verítéket kellett volna a pohárba csorodni. Belediktáltak 3 doboz konzerv sört, állítólag azért a leghamarabb, hogy a folyamatot meggyorsítsák. Folyamat nem gyorsult meg. Charles Olmos kezében a pohárral 2:46 koncentrált, még végre kegyelembe, de hogy így hézzem ki magam, még mindig dolga végezett, mert elbocsátották. Akkor eltévedt a stadion alaksorának a több kilométeres labirintusában. Ez valahogy nem volt igazán az ő napja. Amikor végre holdvilágra vergődött, már mindennek vége volt, a reflektorokat leoltották, közönség elment, kapu zárva, lánc lakat, utolsó busz el. Gyalog kellett hazamenni az olimpiai faluba. De ott végre az E-épület 237-es lakosztályában a haiti csapat fő hadiszállásán a nap első jó híre fogadta. A csapat vezetője megveregette a váltat, egy kicsit megrongyantat, és azt mondta, derék dolog volt, fiú, emberi módon helytáltál, most jutalmul elindulhatsz a maratonfutásban is.
Így megvalósítván annak a bizonyos Pierre Coubertin bárónak a mondását, hogy nem a győzelem
a fontos, hanem a részvétel.
Én mindig könnyesen nevetem magam vagy ezen a történeten, és ugye köszönhetően a mai internetnek sikerült megtudnom, hogy ezt a haiti futót Charlie Olemusnak hívták, aki 10.000 méteren indult, és 42 perc, 11 másodperces eredményt ért el a selejtezőben. Tudni kell, hogy a döntőt a finn Lasse Viren nyerte 27 perc 40,38 másodperccel.
Erről beszél Pali bácsi a maga stílusával.
Igen, a selejtezőben 15 perccel futott rosszabb időt, mint Lasse Viren, aki megnyerte ezt a versenyt. És ha már rendelhetek, akkor szeretnék még egy bejátszást, pontosabban két bejátszást kérni, Ugye itt beszéltünk arról, hogy a haiti csodafutó 15 perccel ugyanabban az évben, 1976-ban 15 perccel rosszabb eredményt ért el, de mindig fölmerül az, hogy hogyan fejlődik a sport, hogyan halad előre a világ. 1952 Helsinki, 200 méteres női mellúszás, Székely Éva győz 2 perc 54 másodperccel.
Pillangozik a mezőnyben, ő írja először 50 méternél az úszoda falát, kitűnően fordul onnan, másodiknak az ötös pályán úszó Novák Éva, harmadiknak pedig a hármas pályán úszó Killerman Klára. Székely Éva előnye most már mint egy fél testhossz, mellette azonban a régi mellúszó stílusban úszó Novák Éva jön fel, körülbelül egy vonalban vannak most 75 méternél. Székely Éva növeli csapásainak számát, gyorsítja is, kicsit hosszítja is azokat, Novák Éva pedig csak úgy, mint Székely Éva, nagy erővel, hallatlan nagy erővel küzd. Killerman Klára mintegy egy testhosszal van most a két magyar versenyző mögött, harmadikként úszik, valamivel mintegy fél méterrel mögötte van, itt kint az egyes és a kettes pályán a Dán Hansen és a szovjet versenyző Maria Gavris. Még 5 méter választja el Székely Évát és Novák Évát attól, hogy 100 méter után újból elrugaszkodjanak az úszoda falától. Pontosan egyszerre értek oda a faltól. Novák Éva elrugaszkodása sikerült valamivel jobban. Mint egy 20-30 cm-rel vezet, amikor pont itt előttünk egy vonalban haladnak el, és 25 méter felé közelednek. A 125. méterről van természetesen szó, amikor Novák Éva, mint mondottam, vagy 20-30 cm-rel vezet Székely Éva előtt. A harmadik helyen fekszik Killerman Klára. Killerman most feljön. És a túlsó oldalon, a hatos pályán úszó Gordon, angol versenyző, így szépen igyekszik, jól jön föl, és körülbelül egy vonalban van már Killerman Klárával. Killerman azonban nem hagyja magát. Ő is növeli csapásainak számát, sokkal hosszabban tartja ki a húzás után magát, és aztán körülbelül egy vonalban ér oda az úszoda falához. Közben Székely Éva és Novák Éva, az olimpiai bajnokság két nagy esélyese, egyszerre rugaszkodott el az medence falától. A 175. méterhez közelednek, amikor újból megjön a közönség hangja, mint az előbb a stafétánál is. Mind a ketten nagy finisbe kezdenek. Székely Éva egy gondolattal, egy hajszállal előbb van, mint Novák Éva. Remekül hajt, remekül küzd, nagyszerűen jön el, mint egy fél testosztni már az előnye Novák Éva küzd, de Székely még újból és újból erősíteni, újítani tud. Egy testosztnyal növelte már előnyét, amikor a buzdításra hallgatva még nagyobb lendülettel veti magát a küzdelembe. Novák Éva már lemaradt, de természetesen biztosan tartja a második helyet, annál nagyobb a küzdelem azonban a harmadik helyért. Ebben a pillanatban ér Székely Éva az utolsó falához, és ezzel megnyert a bajnokságot. Novák Éva ebben a pillanatban ér oda, a harmadik helyen pedig óriási a küzdelem, három versenyző. A hatos pályán úszó Gordon, valamint az egyes és kettes pályán úszó Hansen és a szovjet Maria Gavris, valamint a magyar Killerman Klára között. Nehéz innen föntről megállapítani, kedves hallgatóink, hogy vajon melyik versenyző lett a harmadik. Mi úgy láttuk, hogy a hatos pályán úszó angol Gordon futott be, illetve úszott be a harmadik helyre. Minden esetre megvárjuk azonban azt, amíg az időmérők kielemzik majd az eredményt, megjelenik majd az eredmény hirdető táblán a 200 méteres női mellúszás döntőjének időeredménye, a helyezés végleges és hiteles sorrendje. Annak azonban végtelenül örülünk, hogy két magyar versenyző végzett az első helyen.
Győzött, olimpiai bajnok lett, Novák Éva lett a második, és Killerman Klára lett a negyedik helyezett. 2025 úszóvilágbajnokság, 200 méteres női mellúszás, első helyezett Kate Douglas, 2 perc 18 másodperc és 50 egész. A kettő között eltelt 73 év, és 73 év alatt a 2 perc 54 egész idő lement 2 perc 18 másodpercre.
Ugyanolyan emberek ússzák. Tehát
ugyanolyan emberek.
Ugyanolyan ruhában, mert ott még csak ruha se segít rajtuk, semmi.
Ugyanolyan távolság.
Ugyan körülmények között, ugyanolyan vízben, döbbenet.
Tehát, hogy ha így fejlődik a világ, akkor ti még sok újabb és újabb világbajnoki csúccsal, olimpiai csúccsal, űridőkkel fogtok találkozni, és én azt gondolom, hogy a visszajátszásnak én azt kívánom, hogy érje el a Szabó család adásszámát, ami 2500 adást ért meg.
2500. Én napra pontosan 2 év múlva fogok nyugdíjban menni, úgyhogy én már ezt nem fogom elérni. Te ugye, Laci, napra pontosan mennyi? 20, 30 nap múlva fog nyugdíjban menni. ti viszont még az egyik ütök egyetemista, egy a másik most fejeztem az egyetemet. Úgyhogy vigyétek az ászlót természetesen. A visszajátszás megy tovább. Hamarosan Simon László nélkül. Laci, mindent köszönünk neked az elmúlt közel két évet. Nagyon-nagyon békés, nyugdíjas éveket kívánunk neked, és nagyon várjuk a telefonjaidat. Tehát mindig szóljál, hogy most melyik híres sportolónak lesz a szülinapja, mert nem mindig tudunk mi erre odafigyelni. És a végszó is a tied, mert találtál te az 50-es évekből egy sportindulót, ezt legyél olyan kedves, prezentáld a hallgatóknak itt a végén, és én pedig nem is tudom, mondjuk így, a szerkesztő műsorvezetőként megköszönöm a figyelmet. 500. adás volt ez, és ugye már ebben szerepelt a visszajátszást valaha készítő összes kollega Simon László, Cserjész Bendegúz és Tóth Csongor. A végszó pedig a nyugdíjba vonuló Simon Lászlói.
Szó volt a 40-es évekről, szó volt az 50-es évekről. Jöjjön az 50-es évekből egy sportinduló, a címe Hát sportolj, énekli Zsolnai Hédi és Putnoki Gábor, és azt kívánom a Sportrádió hallgatóinak, készítőinek, munkatársainak, hogy sportoljanak, és készítsenek minél több kiváló sportműsort.
Ma már te vígan élhetsz, küzd akarással célhoz érhetsz. Nézd meg hát a sportboltokat, mert a sport fejlesztés modat. Hát sportolj, hisz már tiéd az élet, épp testben épp legyen a lélek. Kapj mindig új erőre, menj mindig jó előre, mindenben légy első. A szél van, de jó a korcsolyánál, a pingpong megy jobban, vagy a vívás. Futballra plapka játék, én inkább hegyre mászik, sportolj, ez itt a fő. Mert erős az a nemzet, ahol sportol a hét, MHK-d is könnyen megy a gép. Hát sportolj, hisz már téd az élet, épp testben épp legyen a lélek. Próbálkozz súlydobással, vagy tán a gátfutással, csak az is légy első. És kapj mindig új erőre, menj mindig jó előre, sportolj, hát itt a fő.
Sok nagy sportszerből vár, mert ami sportszik, minden van már. Készülhet versenyekre fel, énekeld most vélem újra el. Hát sportolj, hisz már tiéd az élet, épp testben épp legyen az élet. Kapj mindig új erőre, menj mindig jó előre, mindenben légy első. A szél van, de jó a korcsolyázás, a pingpong megy jobban, vagy a vívás. Futballra kapja játék, én inkább hegyre mászni, sportolj, ez így a fő. Mert erős az a nemzet, ahol sportol a nép, MHK-t és könnyen megy a gép. Hát sportolj, hisz már tiéd az élet, épp testben épp legyen az élet.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Celebrar, todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren dar, como una ola que nadie puede parar.
Tonight, da 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 da, east to west, high and low, up and down, arpeggio. Tonight, da 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 da, east to west, high and low, it's going down. Hala, pico.
Que le bonheur est dans des choses bien plus subtiles. De bon augure comme un salam ou un sourire. C'est évident qu'on atteindra le toit du monde de tous unis.
Szám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk dr. Bot Péter, az MTK Budapest női kézilabda csapatának vezetőedzője. aki visszajuttatta a csapatot a kézilabda NB1-be, a KNTH ligába, de a doktornál egy picit azért álljunk meg, mert régebben ugye a vízilabdázóknál szokás volt, hogy ha eldobtunk mondjuk a Hajós Alfréd uszodában egy vízilabdát, akkor egy doktort találtunk el, de talán a kézilabdaedzőknél ez ritkább. Te milyen doktor vagy?
2002-ben Pécsen szereztem jogi diplomát.
Annak milyen hasznát veszed a kézilabda edzői munkásságot során?
Nem feltétlenül a kézilabdának szólt. Igazából az időtájt a Szombathelyi Főiskolán voltam oktató, és már korábban is szemeztem a jogi pályával. Miután az oklevelet megszereztem, utána a főiskolának voltam egy rövid ideig jogásza is, illetve tanítottam, oktattam sportjogot, művészeti jogot és egyéb ehhez kapcsolódó tárgyakat.
Budapesten születtél mégis, hogyha jól emlékszem, akkor Sárbogárdon jártad az általános iskoláidat, és aztán kerültél Székesfehérvárra. Nem tetszett a budapesti általános iskolai kínálat a szülőknek, ezért kerestek egy jobbat Sárbogárdon?
Nem feltétlenül. Édesapám agronómus volt, és ő úgy került Sárbogárdra, és hát nyilván akkor ott nőttem fel, és középiskolában pedig az volt a fő szempont, hogy valami sporttagozatos intézménybe menjek. Dunaújváros és Fehérvár volt a célkeretben, Fehérvár nyert.
Igen, ám, de kosárlabdázni kezdtél, és azt tartja valamiféle mendemonda, hogy azért lettél kézilabdázó, mert a kosarasoknak több buszmegállónyit kellett utazgatni, míg a kézilabda edzés lehetősége szembe volt a másik oldalon.
Hát ez nagyjából így van, igen. Tehát kosárlabdázóként egyedül kellett volna járnom a város másik oldalára. A kézilabdázóknak pedig a Mávelőre pályája az a tőlünk pár épületre volt, és az akkor már osztálytársaim, később szobatársaim is, Imre Vilmos, aki a Sziget-Szent Miklós vezetőedzője most, ők oda jártak edzésre, úgyhogy így nyert a kézilabda.
Egyéni sportágban soha nem gondolkodtál, mert ugye mind a kettő csapatsportág, és mind a kettő nagyban támaszkodik arra, hogy a társaid milyen teljesítményt nyújtanak a pályán.
Igazából az egyéni sportág, tehát próbálkoztam, nyilván a mi időkben még mindenki kipróbált mindent, nagyon sokat jártunk atlétika versenyekre, és ugye nálunk a családban is azért volt ennek hagyománya, mert nagynéném ugye volt Klára, aki országos bajnok volt, illetve Tajcs Péter edzője is, illetve az ő férje, Jos Kumár András, aki nemrégiben halt meg, szintén forszírozta, de inkább már TFS pályafutásom alatt, hogy inkább az atlétikát kellene választani. Valahogy nekem ez az egyedüllét, csak én, ez nem sportban nem jött be.
Mikor kezdtek jönni az eredmények, vagy másként megfogalmazva a kérdést, mikor jöttél rá, hogy jól döntöttél, amikor a kézilabda mellett tetted le a voksodat?
Mert én most se vagyok teljesen biztos. Igazából nekem játékosként hatalmas eredményeim úgymond nem voltak. Legalábbis eléggé későn érő típus voltam, tehát én a középiskola harmadik osztályáig ilyen 145-150 cm-es magassággal büszkélkedhettem, ha szabad így fogalmazni, úgyhogy nem is nagyon lehettek ilyen dolgaim. Aztán megnőttem, bekerültem a TF-re, ott nagyon jó játékosokkal játszhattam együtt, és a TF után ugye már Szolnokra, mint kvázi profi kézilabdázó kerültem el, ott eltöltöttem 3 évet, és akkor kellett igazából eldönteni, hogy hogyan tovább, hogy a kézilabda, mint játékos, vagy egyébként az összes többi része az életnek ezek lesznek a mérvadóak.
A testnevelési főiskola, hogyha szabad egy ilyen magánéleti szállat is belevonni, azért meghatározta a család életedet is a későbbiekben.
Hát igen, ott ismertem meg a feleségemet, és abban, hogy például a végül is Szombathelyre költöztünk, abban is nagy része volt neki, mert ugye ő akkor hazaköltözött.
Érdekes ez a Szolnok-Szombathely vonal, mert hogy épp mostanában a Szolnok és a Szombathely vívta már többetszerre a férfi kosárlabda NB1-ben a döntőt, ezúttal a Falkó volt sikeres, de Szolnokon a te feleséged, hogyha jól emlékszem, akkor egy nagyon suliban volt tanár, és hát ha nem tévedek, akkor a kosárlabda csapatnak egy olyan irányítója volt, akit nem is nagyon akartak elengedni.
Ez így van, nagyon nagy harc, dilemma volt. Ugye akkor az ő edzője Szalai Ferenc volt, aki később polgármestere is lett a városnak, illetve a Kosárlabda Szövetség elnöke is volt, illetve az országgyűlésben is komoly pozíciókat töltött be. Ő sokat dolgozott azon, hogy mi maradjunk. De aztán végül is az a döntés született, hogy az Edina visszatér Szombathelyre az akkori NB1-es csapatba. Én pedig bekerültem a Szombathelyi akkor tanárképző főiskolára, akik akkor kerültek föl másodosztályba, NB1B-be, viszont ugye oktató is lehettem mellette, ami abban az időben úgy tűnt, hogy egy nyugdíjas állás lesz.
Aztán nem az lett végül. Mikor kezdtél azon gondolkodni, hogy az edzőség lesz a te utad?
Nem gondolkodtam ilyenekben igazából. Amikor a legutolsó nagyváltás a sporttudományban, illetve a sporttudományi felsőoktatásban megtörtént, amikor kiderült az, hogy a PhD fokozat az a gyakorlati munkát kicsit háttérbe tudja szorítani. Onnantól kezdve azért eldőlt, hogy mivel nekem nincs PhD fokozatom, és nem is nagyon gondolkodtam abban, hogy ezt meg szeretném szerezni, hogy olyan sokáig ebben a felsőoktatási létben nem fogok tudni eredményesen megmaradni.
És aztán mégis miért lettél edző?
Hát valamit kellett csinálni az embernek, tehát jöttek a lehetőségek, az ember végig gondolta, és volt egy út, amin elkezdtem járni, és hát azóta is ezen vagyok.
Sir Alex Ferguson mondta azt, hogy ő most 84 éves, de amit edzőséggel eltöltött idő, azt kettővel kell megszorozni. Putiász pedig, aki női labdarúgóként most hagyja el a Barcelonát, ennyit tett hozzá, inkább hárommal. Te hogy állsz ehhez hozzá, mint aki nőkkel dolgozik edzőként?
Hát én egyelőre ezt a 35 évet, ezt 35-nek számolom. Igazából egy idő óta megtanultam azt, hogy van egy munkám, de amikor annak vége van, akkor azt le kell tenni, el kell felejteni, és akkor azért is kicsit könnyebb lehet az ember élete.
Aztán elkerültél a Nemzeti Kézilabda Akadémiára, ahol részben nagyon sikeres időszakot töltöttél el, részben volt ennek egy olyan része is, kis átfedésekkel, hogy az utánpótlás válogatottakban is a stáb tagja lettél. Ezek hogy jöttek az életedbe?
Hát igazából előbb volt az utánpótlás válogatott. Ott igazából a legfontosabb szerepe ebben azt gondolom, hogy Ökrös Csabának volt, mert hogy ő volt az, aki amikor a Bohus be a edzőt keresett maga mellé, akkor engem javasolt. Mi a Beával az első beszélgetésünkkor viszonylag gyorsan megállapodtunk abban, hogy ezt a munkát elkezdjük együtt. És akkor utána, amikor már a válogatott mellett voltam, akkor ajánlotta fel a Tamás, Mocsai Tamás, hogy dolgozhatnék az akadémián, és vele is sikerült megállapodni, és akkor így kerültem a NEK-ához.
Az utánpótlás válogatott melletti munkádat nagyon komoly sikerek övezték, gondolok itt EOF győzelemre, Európa bajnokság, dobogók, világbajnokságon dobogók, U17, U18. Miért nem vagy te sokkal híresebb?
Nem gondolom, hogy én vagyok, aki erre megfelelő választ tud adni. Én azt gondolom, hogy egyébként, hogy azokon a helyeken, ahol ez nekem fontos, én ott híres vagyok. Tehát a játékosok közt szerintem ez a része rendben van.
Dr. Volt Péterrel beszélgetünk, az MTK Budapest kézilabda csapatának vezetőedzőjével, aki hát azon túl, hogy ha már felsorolt helyeken dolgozott, egyszer csak úgy döntött, hogy inkább Németországba teszi át a székhelyét. Ennek mi volt az oka?
Ugyanúgy, mint az eddigieknél. Volt egy lehetőség, meghallottam, hogy valószínűleg keresnek edzőt Metzingenben. Volt egy beszélgetésünk az ottani elnökkel, és ennyi.
Az ottani elnök történetesen magyar, és abban a csapatban azért elég sok magyar játékos is megfordult. A te időszakodban is, meg azt megelőzően, és nem tudom, talán Hásfalvi, Albek is volt ott egy ideig, hogy tudnak ők ott magyarként generálni egy kupagyőztes csapatot?
igazából, hogyha ez az elnökre vonatkozik ez a kérdés, igazából ő nem magyarként generálja ezt a csapatot, hanem ahogyan a német viszonyok közt a női kézilabda létezhet, azt az abban rejlő lehetőséget próbálja minél inkább kihasználni, hogy ebbe néha vannak magyar játékosok is, ez csak egy olyan vonal, hogy vannak magyarok, hollandok, csehek, franciák, ahogy éppen sikerül.
Ahogy nézegetjük a pályafutásodat, elég sokszor voltál a megfogalmazás szerint az edzői team tagja, a más megfogalmazás szerint másodedző, ami nekem azt fordítja le, hogy elég komoly alázattal viseltetsz a kézilabda iránt.
Én ezt nem tudom, megint csak saját magamat nyilván nem fogom dicsérgetni, de azért ebbe többször volt, amikor az edzői team tagja, tehát amikor a jegyzőként az megköveteli, hogy valakit A vagy B helyen írjunk be, ez nem feltétlenül kell a való életben is, hogy így nézzen ki. Mivel valakit be kell írni az A helyre, akkor az A helyre van beírva, én nem bánom, hogyha én B vagyok.
Ha ennyire sikeres volt az az időszak, akkor miért jöttél mégis el Németországba?
Ez egy nehezebb történet, ami elég sok összetevője van ennek a történetnek. Nem feltétlenül voltunk ebben a szezonban már annyira eredményesek, mint a vezetőség várta volna, illetve azért nem nagyon sikerült olyan munkát sem találni a feleségemnek, amiben mindketten boldogok lettünk volna, úgyhogy azt gondolom, hogy jobb ez így.
Amikor elérkezett az a pillanat, hogy az MTK edzője lehetsz, akkor hát finoman fogalmazva sem a bajnoki címért küzdött a KNTH Ligában a csapat. Mégis elfogadtad ezt a felkérést, és akkor még ugye az lett volna a cél, hogy bent tartsd a csapatot, ami végül nem sikerült. Ezt hogy élted meg?
Na, nyilván minden vereséget kudarcként élek, meg én nagyon-nagyon gyűlölök kikapni, de mivel már a kezdetektől fogva az összes beszélgetésünk arról szólt, hogy A, B verzióban gondolkodunk, hogy mi van, hogyha ez történik, mi van, hogyha az történik. Olyan hatalmas meglepetés nem ért, azt gondolom, hogy akkor már senkit sem. Nyilván megpróbáltuk kiskanállal kimerni a vízből, vagy a hajóból a vizet. Nem sikerült, bár többek állítása szerint, hogyha lett volna még rá két hetünk, akkor akár sikerültett volna. Igazából a tárgyalások közben is a igazi meggyőző erő az abban volt, hogy nem csak arról szól a történet, hogy most hirtelen oltsuk el tüzet, és akkor majd lesz valahogy, hanem megvolt az, hogy ha ez történik, akkor hogyan tudunk tovább menni, illetve ha nem ez történik, akkor hogyan tudunk tovább menni.
Történt mindez egy olyan időszakban, ami a leghisztorizáltabb az átigazolások szempontjából. Hogy lehetett úgy beszélgetni játékosokkal, mert azért elég sokan érkeztek a klubhoz, elég sokan el is mentek persze, hogy nem tudtátok, hogy most mire igazoltok játékost? KNTH Ligára vagy NB1B-re?
Igazából nyilván ez a vezetés feladata volt, hogy ezt hogyan tudjuk találni. Nyilván a legfőbb stratégia az volt, hogy mindenki, aki jött, az tudta, hogy ebből másodosztály is lehet, de nekünk olyan célokat, vagy olyan tervet kellett eléjük állítani, amiben láthatták azt, hogy igen, lesz egy ilyen közbenső év, viszont ezt olyan dolgokra tudja felhasználni, amiben a saját fejlődése az lehet, hogy hatványozottabban jön elő, mint hogyha esetleg eltöltene valahol az első osztályban egy olyan évet, ahol 5-10 perceket játszik.
Az MTK labdarúgó szurkolói megszokták, hogy időről időre a csapat kiesik, és azonnal visszajut az NB1-be, és ilyenkor a szurkolók azt mondják, hogy ez azért jó, ez a másodosztályi szakasz, mert a vezetőknek, edzőknek, játékosoknak biztosít egyfajta átgondolási lehetőséget, hogy mindent jól csináltak-e az előző időszakban, illetve mi az, amit rosszul csináltak. A durvább megfogalmazás pedig azt szoktam mondani, hogy így legalább megtisztul a rendszer. De ezt hogy élted meg?
Ezt a részét én értem a történetnek, hogy lehet ezt így is felfogni. Nyilván a kiesési részében a történetnek én azt gondolom, hogy nekem kevesebb szerepem van, tehát erről sok mindent nem nagyon tudnék mondani. Valószínűleg van erre lehetőség, illetve nyilván másodosztályban, akik akkor is maradnak egy klub mellett, amikor az kiesik, akkor valószínűleg nem feltétlenül csak azok a külsőségek motiválják a játékost, amit egyébként megszerezhet ebben a sportágban.
Te milyen fajta edző vagy, különösen miután nőkkel dolgozol, aki közelebb engedi magához egy kicsit a játékosokat, mondjuk elmondhatják, hogyha elhagyta őket a barátjuk, vagy éppen rossz paszban vannak, tartasz egy pici távolságot, vagy te vagy Péter Bá az edző, akinek a szavára oda kell figyelni, egy kicsit tartani kell tőle.
Érdekes dolog, ez nyilván, én azt gondolom, hogy elmondhatják, de nem mondják el. Tehát most arra, igen, Peti Bá lettem. Tehát ugye a 98-as korosztálytól kezdve foglalkoztam az utánpótlás válogatottakkal, a 98-asok még tegeztek a válogatottban, 2000-esek már nem. És itt is nyilván, ahogy jönnek a játékosok, már többetnek problémát okoz, hogy tegeződjünk, vagy magázódjunk, vagy hogyan legyen ez a történet. Nem gondolom, hogy távolságot tartok, de valószínűleg a kisugárzásomtól lehet, hogy azért nem feltétlenül azt a hatalmas barátkozást élem meg a játékosokkal.
Amikor a csapat kiesett az NB1B-be, akkor elég komoly terelővonalakat festettetek le az országútra abban a tekintetben, hogy egyrészt ugye vissza kell jutni, de hogy milyen körülmények között kell visszajutni. Volt erre valamilyen szabályrendszer, és ha igen, azt hogy fogadták el a játékosok?
Igazából szabályrendszer úgymond nem volt, viszont azt az elejétől kezdve látta mindenki, hogy itt a vezetőség olyan körülményeket teremtett meg, amiben egy kvázi első osztályú kerettel tudtuk lejátszani ezt a bajnokságot, amivel szemben nyilván az első pillanattól kezdve elvárás volt az, hogy azonnal visszajösszön az első osztályba, és nyilván azt is láttuk, hogy azért javarészt jobbak leszünk, mint az ellenfelék, ezért nyilván legfőbb célként az volt kimondva, hogy ezt pontveszteség nélkül tegyük meg. Nyilván egy 30 mérkőzéses bajnokságban azért vannak olyan szakaszok, amikor nem feltétlenül toppon tud teljesíteni a csapat, és hogyha emellé még beesnek sérülések, akkor lehet olyan, hogy kikap a csapatod. Velünk ez megtörtént egyszer, illetve volt még egy döntetlenünk is. Nem éltük meg túl jól, de ettől függetlenül a feljutás és a bajnoki cím meglett, ennek viszont örülünk.
Milyen a női magyar másodosztály kézilabdában? Ugye tudni kell, hogy azon túl, hogy jó sok vidéki csapat akár nagy távolságokat is kénytelen utazni, emellett nagyon komoly, nagymúltú és a KNTH ligában vezetőszerepet játszó csapatok fiataljai is szerepelnek ebben a ligában, gondolok itt a Győr vagy a Ferencváros fiataljaira, de ugyanakkor van egy feltűnő erős Békés Csaba, és vannak olyan kisebb csapatok, akik nyilvánvalóan egy volt NB1-es csapat, vagy éppen a feljutásra esélyes csapat ellen sokkal többet tesznek ki a pályára, mint amit általában.
Hát szerintem minden benne van abban, amit elmond. Tehát ez egy eléggé heterogén bajnokság, amiben nyilván az ellenünk lévő meccs mindenkinek egy ünnep volt, amiben kvázi tét nélkül tudott játszani. Ezt voltak olyan csapatok, akik ki is használták, és nagyon meg tudták nehezíteni a dolgunkat.
Lehet-e ilyen esetben kísérletezni, akár a hosszabb távú jövőt is tekintve? Tehát ha tudod, hogy egy olyan csapat ellen játszol, akinek még az NB1-B is léte is egy kicsit kérdéses, megengedhetsz-e magadnak olyat, hogy esetleg olyan formációkat gyakorolsz, ami majd a KNTH ligában lesz szükséges vagy fontos?
Nem feltétlenül olyanokról van szó, hogy mit tudunk gyakorolni, mit nem. Én annak tudok örülni, hogyha minden mérkőzésen minden játékos megfelelő játékidőt tud tölteni a pályán. Inkább erre próbáltam koncentrálni, amikor erre volt lehetőségünk. A következő szezonra az nyilván személyi változások miatt is azért viszonylag kevés dolgot fogunk tudni átvinni, bár nyilván vannak elvek, ami az ragaszkodni fogok jövőre is.
Voltak-e olyan esetek, hogy megérkezett ide nektek hazai pályaként tekintendő Kerepesi úti sportparkba egy kisebb egyesület csapata, és hát úgy rácsodálkoztak, hogy
ez nem gondolom, hogy csak a kisebbekkel történik. Aki itt először van, az mindenki rácsodálkozik, hogy jé, mert azért ez a létesítmény, amikor az ember belép, azért az egy lenyűgöző történet, és mi, akik itt vagyunk hétközben, és azért látjuk, hogy milyen rendezvények vannak még a mi mérkőzéseinken kívül, tehát mi örülünk, hogy itt lehetünk.
Amikor azon kezdtetek el gondolkodni, és ugye nyilván ez volt a cél, hogy feljut a csapat a KNTH ligába, akkor hogy tekintettetek a játékos állományra, hiszen vélhetően, ami az NB1-ben elég volt, az nem lesz elég az NB1-ben.
Vélhetően igen, de nyilván a hátulról kezdtünk építkezni, mint ahogy általában itt a csapatsportágban szokták mondani, tehát megpróbáltuk a kapusposztot biztossá tenni, illetve egy kicsit majd próbáljuk a következő szezonban gyorsítani a játékot, illetve még motiváltabb, még harcosabb csapatot kialakítani, és ehhez kerestünk játékosokat.
Ha már a kapusoknál tartunk, ugye most ebben a pillanatban, ha jól számolom, akkor 3 kapus van. Igazolva pillanatnyilag még 4, de valójában 3 csapattal kezdtek hozzá a következő szezonhoz. Köztük azzal az Imre Szofival, aki Imre Bence húga, és ugye korábban ő a Ferencvárostól volt itt kölcsönben, illetve van még Lakatos, illetve Méninger, akik érthetően mindhárman szeretnének majd védeni az NB1-ben. Ezt edzőként majd hogyan fogod tudni játékpercben azonosan kiadni, vagy majd ők eldöntik a teljesítményük alapján, hogy ki lesz többet a kapuban?
Nyilván, amit az előbb mondtam, én szeretem, hogyha mindenki megkapja maga a játékidejét, de a teljesítmény fog, főleg egy első osztályban, és nyilván főleg azokon a meccseken, ahol amin a sorsunk múlik, ott nem lehet ezen, hogy most stoppert nézem, és akkor 12 perc, 30 másodperc telejözte felmész. A teljesítményükkel kell mindenkinek kivívni saját magának a játékidőt. Általában azért nem olyan nagy baj, hogyha ott a főleg első osztályban, hogyha van ott 3 kapus mellett. Ez a tapasztalat az azt mondja, hogy a 13. 14. helyen lévő mezőnyjátékosomat már sokkal kevésbé használom, mint hogyha esetleg van egy 3. kapuson.
A játékos állomány következő szezonbeli kialakításánál megint hasonló helyzetben voltál egy kicsit, mint korábban, mert ugye úgy kellett igazolni, hogy pillanatnyilag ugye NB1-es csapat, de vélhetően NB1-es lesz. Milyen most a piac egy olyan csapat számára, aki most jut fel, és hát vélhetően a célja elsősorban a bennmaradás lesz, bár majd erről beszélünk. Hogyan áll hozzá egy feljutó csapathoz egy olyan játékos, aki mondjuk eddig a KNTH ligában játszott?
Mert ez szerintem játékosa és sokszor menedzsere válogatja. Hál' Istennek azért meg tudtuk győzni azokat a játékosokat, akiket mi szerettünk volna leigazolni, hogy itt nem csak arról lesz szó, hogy verget állni fog, hanem a klub is szeretne fejlődni, illetve olyan körülményekbe érkezik, ahol saját maga játékosként is fejlődni tud.
Az Eger is jön az MTK-val, az NB1-be, akivel kapcsolatosan tulajdonképpen egy folyamatos verseny volt az NB1-ben, bár általában az MTK-t jobban, de mindig ott liheget a nyakában az Eger. Ez a két csapat lesz vélhetően a leggyengébb az NB1-ben, vagy most úgy látod a KNTH ligát, hogy azért van egy-két olyan együttes, amely verhető?
Hát, hogyha aki ezt most ebben a pillanatban meg tudja mondani, annak a varázsgömbjébe én is nagyon szívesen belenéznék. Tehát jelen pillanatban én nem hiszem, hogy van olyan ember, aki ezt meg tudja mondani. Egy biztos, hogy általában ugye a feljutó csapatoknak az első célja az, hogy benn maradjon a felsőbb osztályban. Általában annak, aki feljutott, ennek a kettőnek lesz ez a célja, de a többieknél is gondolom lesznek olyanok, akikkel versenyeznünk kell.
Mit gondolsz, hogy és egyáltalán volt-e a vezetőségnek valamilyen célkitűzése azon túl, hogy maradjon benne a csapat, hogy mit lehet elérni ezzel a játékos állománnyal, úgy, hogy ismered a pillanatnyilag NB1-es csapatokat, már lehet tudni, hogy melyik az a kettő, amelyik búcsúzik a KNTH ligától, hogy hova várod a csapatot, mi a minimum elvárás, oké, maradjunk bent, de mi az, amit elérhet az MTK Budapest?
Nyilván én mostani állapotokról, illetve mostani első osztályról tudok beszélni. Azt gondolom, hogy ez nem nagy képű, hogy azt mondanám, hogy ebben a ligában mi bent tudtunk volna maradni, tehát a két kiesőt megelőztük volna, és az előttük lévő csapatok közül is 2-3-4-nek meg tudtuk volna nehezíteni a dolgát.
Hogy látod a pillanatnyi magyar női kézilabdát úgy, hogy van pillanatnyilag most már 4 csapat, amelyik egy kicsikét kiemelkedik a mezőnyből? 2 nagyon, 2 egy kicsit. Ugye gondolok itt a Győrre, a Ferencvárosra, illetve a Debrecenre és az Esztergomra.
Viszont a mögötte lévő tömegben azért eléggé masszív csapatok vannak, akiknél azért egyik sem meglepő, hogyha az egyik megveri a másikat, illetve a másik az egyiket. Nyilván ez a négy csapat, mondhatjuk, hogy jelen pillanatban kiemelkedik. Ennél van sokkal többet nem tudok erről a történetről, mint ami kívül is látszik igazából. Remélem, hogy meg tudjuk állni a helyünket köztük.
Beszélgetésünk pillanatában egy mérkőzés, amelyik hátra van a csapatnak. Utána, hogy alakul a program, gondolom, majd a meccs után lesz egy éremátadás, meg néhány ásványvizet majd felbontanak a játékosok. De hogy mehetnek ők szabadságra, illetve mikor kezdődik majd a felkészülés?
Hát egy borzasztó gyors pihenő veszi kezdetét. Nagyjából 4 hét olyan pihenőjük lesz a játékosoknak, amikor a klub által kiadott programjuk sem lesz. Nyilván elvárjuk tőlük azért, hogy ne passzívan töltsék ezt az időszakot, és július 1-től fognak kiadott programot kapni, és a hivatalos közös edzés programunkat azt július 3. hetében fogjuk elkezdeni felmérésekkel a Lantos utcai laborunkban. Az első hónap, tehát július folyamán nem fogunk játszani edzőmeccseket, de augusztustól egyből belecsapunk a lecsóba, mert először a Ferencvárossal fogunk játszani, augusztus 4-én, ha jól emlékszem, és utána minden hétvégén, minden pénteken fogunk játszani edzőmeccset.
Dr. Volt Péter, köszönjük szépen!
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Lemondott Németh Szilárd a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról. Orosz drón csapódott egy lakóházba Romániában. Nyárias marad az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Borbély Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto FC vezetőedzői posztjáról, és a Ferencváros irányítását veszi át. A 46 éves szakember 2024 áprilisában vette át a győri csapatot, amelyet rögtön az élvonalba vezetett, majd ott újoncként, negyedikként végzett, az elmúlt idényben pedig megtörte az FTC 7 idényen át tartó bajnoki sikersorozatát. Csütörtökön megérkezett fővárosunkba a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének egyik résztvevője, az angol Arsenal küldöttsége. A párizsiak ma jönnek. Tegnap óta a BL trófeája is Budapesten van. A hősök terén pedig megnyitotta kapuit a finálé hivatalos szurkolói zónája, ahol egészen vasárnapig változatos programokkal várják a látogatókat. Jó néhány korábbi sztár is érkezett a holnapi eseményre. Így Zlatán Ibrahimovic, Thierry Henry, Andrej Arshavin és Giorgio Chiellini. A Bajnokok Ligája döntőjét holnap 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja a Puskás Arénában. Lemondott a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról Németh Szilárd. A Fidesz politikusa 2015. januárja óta irányította a szövetséget, és június 30-áig látja el az elnöki teendőket. Utódjáról a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galac város lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben megsérült, kórházba kerültek. Az épületben tűz ütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. A tüzet azóta eloltották. A romániai Galacot ért orosz dróntámadás rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor. Reagált az incidensre Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, Magyarország elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat. Együttérzését fejezte ki a romániai dróntámadás sérültjeivel Orbán Viktor. A Fidesz elnöke egyben felszólította a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn az előző kabinet által kialakított semlegességi politikát, és egyetlen lépése tegyen a háborúpárti Európa irányába. Csaknem negyedével 52 ezerről 40 ezerre csökkent a fővárosi bűncselekmények száma tavaly az előző évhez képest. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány a fővárosi közgyűlés ülésén elmondta, a modernkori statisztika létezése óta soha nem volt még olyan kevés büntet, mint 2025-ben. Letartóztatta a gyulai járásbíróság azt a gyermekfelügyelőt, aki a Csanádpalotai lakásotthonban 8 kiskorút bántalmazott. Az 55 éves férfi éveken át fegyelmezési céllal bántotta a gyerekeket, egyiküket pedig bezárta egy irodába, hogy nehogy megszökjön. A férfit a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda munkatársai szerdán gyanúsítottként hallgatták ki, majd egy hónapra letartóztatták. A cigánykultúra megismerését segítő gyermeknapi programot tart vasárnap a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Kecskemét Film Rajzfilm Stúdióval közösen. A kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigánymesék című animációs sorozat vetítései és hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilm készítés folyamatát is az érdeklődőknek. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat a holnapi Bajnokok Ligája döntőre. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára, és 2 ambulanciát is létrehoznak a mérkőzés helyszínén. Emellett 27 mentőegység áll majd készenlétben a szurkolói zónák környékén. Az MTK stadionban, a Városligetben, a Hősök terén és az Andrássy úton az életmentő mobil applikáción belül digitális térképen lehet tájékozódni arról, hol van a legközelebbi segítség.
Közlekedés.
Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén egy műszaki hibás jármű állt meg a Csíksomjói utca és a Budai utca kereszteződésénél. A 84-es kilométernél forgalomkorlátozásra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Derült vagy gyengén felhős, száraz az idő. Éjszaka átmenetileg megnövekszik, majd napközben csökken a felhőzet. Holnap délelőtt még csak elvétve, majd később már többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Ma Szabolcs megye térségében, holnap a Dunántúlon erősödhet meg a szél. Hajnalban 8-15, holnap napközben 26-31 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
hozzád megyek.
Úgy akarja szervezetem, soha többé nem vagy senki nekem. Baby, baby, felmegyek hozzád. Ugyanaz a város, de mégsem ugyanaz az ország.
Mocskos idő, szeretne kéne. A jövő itt már sose lesz vége. A mocskos idő, sarokba fújva. A bárhogy is van, kezdjük újra. Mocskos idő, sarokba fújva.
Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője lesz. Az Arsenal már Budapesten készül a labdarúgó bajnokok ligája döntőjére. A Ferencváros nyerte az élvonalbeli női labdarúgó bajnokságot. Németh Szilárd lemondott a Magyar Birkozó Szövetség elnöki posztjáról, és ma megkezdődik a párharc a férfi kézilabda NB1 döntőjében. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Borbély Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto FC vezetőedzői posztjáról, és a Ferencváros irányítását veszi át. A 46 éves szakember 2024 áprilisában vette át a győri csapatot, amelyet rögtön az élvonalba vezetett, majd ott újoncként negyedikként végzett. Az elmúlt idényben pedig megtörte az FTC 7 idényen át tartó bajnoki sikersorozatát. A váltásról Vukovics Lászlót, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, korábbi háromszoros válogatott játékost, a Ferencváros és az Újpest egykori csatárát kérdeztem.
Nem mindegy szerintem, hogy milyen csapatnál érkezik ez a felkérés, és melyik csapathoz szól az, hogy invitálnak téged. Itt most ugye az ország legnépszerűbb csapatáról, a Ferencvárosról beszélünk, aki hétszer egymás után volt bajnok, és most taszította le a győző vezetőedzője Borbély Balázs. Tehát tudjuk, hogy Borbély Balázsnak is volt a szerződésében egy kivásárlási ár, és szerintem Világi Oszkárral meg tudta ezt beszélni. Meg én azt gondolom, hogy a Győrből a Vitális Milánt, a Bembo Alit szerintem el fogják vinni, így sokkal nehezebb lesz a Győrnek a bajnokok ligája, mert ez a két legjobb játékos mondjuk ki a győri csapatban, de nyilván ott is lesznek erősítések. Viszont azt ne felejtsük el, ha egy Ferencváros hív, már pedig ez most megtörtént. Én nagyon üdvözítőnek tartom azt, hogy egy magyar edző kerül végre oda a Ferencváros élére, mert bizonyított, bajnok lett a Győrrel, megkapja a lehetőséget. Ugye Hajnal Tamás ismeri őt a Bundesligából, dolgozott már a Fradi utánpótlásában, onnan is ismerik Borbély Balázs. Ez egy nagyon üdvözlendő dolog. Ez arra is mutat, hogy ezek szerint a Ferencvárosnál rendben lesz az anyagi tér, a költségvetés. Én bízom benne, hogy meg tudják tartani a legjobb játékosokat. A sors furcsa fintora viszont az, hogy így a Fradi nem a bajnokok ligájába indul, hanem a Győr indul a bajnokok ligájába. A Fradinak az Európa ligában kell 4 mérkőzést nyerni ahhoz, hogy a Európa liga főtáblájára jusson.
Stílusban, felfogásban mennyire változhat a Ferencváros játéka? Mert azért a támadó futballt képviseli mind a két együttes, a Győr is és a Ferencváros is, tehát valószínűleg közel áll ez egymáshoz.
Igen, kérdés, hogy mennyi pénz lesz arra, hogy még új játék igazoljon meg, hogy Győrből ki az, akit el tud hozni magával, mert ha most behelyezzük kontextusba, hogy ki az, aki a Fradinak most egyből erősítés jelentene Győrből, az előbb említett két ember, ugye Vitális és Bembuáli azonnal, Singer Márk is erősítés jelentene, és Tóth Rajmund is magyarként, és akiről beszéltem, ebből 3 magyar, aki a magyar szabálynak is megfelel. Tehát ezek nagyon nagy kérdések, hogy őket ott tudják-e tartani Győrben, vagy a Ferencvároshoz követik-e volt vezetőedzőjüket. A felfogás pedig abszolút támadó felfogás, Borbély Balázsé. Láttuk Győrben, milyen jól működtek a csapatrészek közti kapcsolatok, gondoljunk csak a Stefúj Bumba vagy a Stefúj Sőn, most nem megyek végig ez egészen, de ez nagyon jó üzenet a futballnak, meg annak, hogy egy magyar edző kapta meg most a lehetőséget, és azt gondolom, hogy élni is fog tudni vele.
A Nemzeti Sport állandó szakértője Vukovics Lászlót hallották.
Nemzeti Sport Krónika.
Csütörtökön megérkezett fővárosunkba a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének egyik résztvevője, az angol Arsenal küldöttsége. A párizsiak ma jönnek. Tegnap óta a BL trófeája is Budapesten van, a Hősök terén pedig megnyitott a kapuit a finálé hivatalos szurkolói zónája, ahol egészen vasárnapig változatos programokkal várják a látogatókat. A bajnokok ligája döntőjét holnap 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja a Puskás arénában. Az esélyekről a Liverpool erősítő Szoboszlai Dominik beszélt. A magyar válogatott csapatkapitánya tegnap részt vett a ferencvárosi Nyúldombon átadott közösségi focipálya megnyitóján, amely Magyarország és Közép-Kelet-Európa első ilyen létesítménye. Szoboszlai Dominikot hallják.
Sajnos nem lehetek ott a BL döntőn, a pályán, mivel az egyik döntős ellen ugye nem úgy sikerült a párharcunk, ahogy mi ezt elképzeltük, mivel saját tapasztalatból tudom és játszottam mind a két csapat ellen, PSG-t mondanám esélyesebbnek, de ilyen szinten az, hogy ki az esélyesebb, vagy ki nem, bármi megtörténhet. Arsenalnak elképesztően jó csapata van, láttuk a Premier League-et, hogy meg tudták nyerni elég sok idő után végre. A PSG meg tavaly ugyanúgy, ahogy most is végigmenetelt. Szerintem egy jó meccs lesz, mindenki élvezze.
Folyamatosan érkeznek a korábbi sztárok a holnapi budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntőre, így Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry és Andrej Arshavin is fővárosunkban van, csak úgy, mint Giorgio Chiellini. Az Európa-bajnok olasz hátvéd 2015-ben és 2017-ben is játszott BL döntőt, de mindkettőt elbukta a Juventus-tal. 2020-ban szintén a torinóiak játékosaként pályára lépett a Puskás arénában, a Ferencváros ellen 4-1-re megnyert bajnokok ligája csoportmeccsen. Chiellini a stadionnal kapcsolatos emlékeit is felidézte.
The stadium was good. Empty, it was nice. I think that full it will be much better.
A stadion nagyon jó. Amikor én játszottam a Puskás arénában, akkor a Covid miatt kevesebb szurkoló volt a lelátókon, de most szombaton teltház előtt biztosan remek lesz a hangulat. Magyarországnak komoly futballtörténelme van. Nem lep meg, hogy van egy ilyen nagyszerű stadionja, és az sem, hogy a magyar válogatott az előző években jó eredményeket ért el.
Champions League is a dream for every kids in the world.
Ami a bajnokok ligáját illeti. Minden gyermek álma a világon, hogy megnyerje ezt a sorozatot. Én kétszer is közel voltam ehhez, de sajnos egyszer sem sikerült. A mostani döntőben bármi megtörténhet, két nagyon jó csapat találkozik egymással.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Ferencváros női labdarúgó csapata sorozatban hetedszer lett bajnok, miután az NB1 döntőjének második mérkőzésén is kiütötte a Puskás Akadémia együttesét. Az FTC az első találkozón aratott 6-2-es győzelem után tegnap felcsúton 8-0-ra múlta fölül ellenfelét. 2-0-ra nyerve ezzel az egyik fél második sikeréig tartó párharcot. A Fradi negyedik gólját lövő Zágonyi Barbarával Katona László beszélgetett.
Nagyon lemostátok a Puskás Akadémiát. Van ennyi a két csapat között?
A 8-0 azért nem egy reális eredmény. Nagyon nehéz volt nekik, hogy ilyen fél időt zártak 3-0-ra fordulni. Egy döntőben szerintem egyáltalán nem könnyű. Őnekik az első bajnoki döntőjük volt, mi meg már azért tapasztaltak vagyunk ebben. Egész évben ők is nagyon jó szezont futottak és nagyon jól játszottak. Remélem, hogy ebből fel tudnak állni majd, és jövőre is egy ilyen nagyon jó kiélezett bajnokság lesz.
Bennem felmerül a kérdés, hogy tudott megverni titeket a felcsúti csapat a bajnokságban az elmúlt időszakban egyszer, egy alkalommal.
Nagyon jó meccs volt nekik, amikor talán 3-1-re kikaptunk mi otthon. Nekünk akkor sajnos semmi nem jött össze, nagyon hamar gólt kaptunk, és most fordult a kocka, és most mi tudtunk nagyon hamar gólt lőni. Nagyon nehéz egy csapatnak ebből felállni, de utána nem csak egyszer tudtuk megverni őket, hanem bebizonyítottuk, hogy felül tudunk kerekedni ezen, hogy kikaptunk mondjuk decemberben.
Ez a tökéletes idény a bajnoki arannyal és a kupa győzelemmel?
Tökéletesnek azért talán nem mondanám, voltak benne hullámvölgyek, de igen, nagyon jó idényt futottunk, nagyon szerettük volna elérni ezt, hogy kupa győztesek és bajnoki győztesek is lássunk, mert ez már rég sikerült. Tavaly ezt ugye nem tudtuk elérni. Nagyon örülök, hogy az európai porondon is be tudtunk mutatkozni.
Gólt lőttél, kapufás volt egy szöglet után.
Én annyira nem emlékszem. Én ilyenkor csak arra emlékszem, hogy tudtam, hogy be fogom lőni, ezt a múltkori meccsen is eldöntöttem, hogy gólt lövök. Amikor összenéztem az Annával, hogy beadja a szögletet, tudtam, hogy ezt be szeretném rúgni. Szerencsére nagyon jól eltaláltam, nagyon örülök, hogy jókor is jött ez a gól, mert a második fél idő első gólja volt, és szerintem egy kicsit elvettük azt a lendületet, amit mondjuk a fél időben magához ragadott a Puskás.
A férfi futsal NB1 döntőjének első találkozóján az Újpest hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Nyíregyháza ellen az angyalföldi Sterbinski Amália sportcsarnokban. A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart, a sorozatot hétfőn folytatják Nyíregyházán. Lionel Messi a 6. világbajnokságára készülhet, miután az argentin labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Lionel Scaloni meghívta 26 fős keretébe a 8-szoros aranylabdás klasszist. Az Inter Miami-ban futballozó Messi eddig rekordnak számító 26 mérkőzést játszott a VB-ken. A keretben 17 olyan játékos szerepel, aki tagja volt a 4 évvel ezelőtt aranyérmes együttesnek. Lionel Messi mellett a portugál Cristiano Ronaldo is 6. VB-jén lépett pályára. A címvédő Argentina Algériával, Ausztriával és Jordániával találkozik a világbajnokság csoportkörében.
Nemzeti sportkrónika.
Lemondott a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról Németh Szilárd. A Fidesz politikusa 2015. januárja óta irányította a szövetséget, és június 30-áig látja el az elnöki teendőket. Utódjára a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd. Ma megkezdődik a férfi kézilabda NB1 döntője. Az egyik csapat második győzelméig tartó párharc első összecsapásán a Veszprém a Szegedet fogadja. A 19 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Most hallgassák, hogyan várja a finálét a Veszprém védekező specialistája Ligetvári Patrik.
3 mérkőzést játszottunk a Szegeddel ebbe a szezonban. Az első mérkőzésen a Szeged vezetett, és végén tudtunk megfordítani. Utána a másik mérkőzésen ugyanúgy az első fél időben vezetett a Szeged, megfordítottunk. A kupa is egy ilyen bravúros, végjátékos mérkőzés volt. A jó dolgokat, amik jól ültek a Szeged ellen, mind védekezés, támadásban, azokat a dolgokat át kell vigyük erre a kupa döntőre. Tudjuk azt, hogy készülni fognak, de mi is próbálunk újdonságokat belevinni a játékba. A stabilitás, és hogyha úgy tudunk játszani, ahogy az elmúlt időszakban játszottunk, akkor nagyon esélyünk van arra, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot, meg úgy gondolom, hogy meg is érdemeljük, hogy nem vesztettünk még pontot a bajnokság során. Attól is függ, hogy milyen 2 mérkőzést játszunk le az elején. Mind a 2 csapat, hogyha 3 mérkőzést is játszik, akkor ugyanúgy bírja ezeket a mérkőzéseket, tavaly is ugyanez volt. Az lenne a legjobb, hogyha 2 meccs alatt be tudnánk ezt fejezni, de tudjuk azt, hogy Szeged azért milyen erősséget képvisel, és nagyon nehéz dolgunk lesz, hogyha meg akarjuk ellenünk nyerni a bajnokságot.
A Veszprémiek játékosa, Ligetvári Patrik mellett a Szeged kapusa, Mikler Roland is elmondta, milyen döntőre számít.
Mivel ez egy döntő, itt mindenki nyerni akar, ez nem is kérdés. Attól függetlenül, hogy Veszprémben kezdjük, mi is úgy megyünk oda, hogy győzni szeretnénk. Szeretnénk, hogyha ez a párharc minél hamarabb eldőlne, lehetőleg a mi javunkra. Természetesen győzelmi szándékkal fogunk Veszprémbe érkezni. Nagyon bízom benne, hogy egy nagyon jó játékot fogunk tudni pályára tenni. Hogyha védekezésben feszesek vagyunk, nagyon keményen is tartjuk a taktikánkat. Már újat nem tud mutatni egyik csapat sem a másiknak, remélhetőleg. A Veszprém sem tud nekünk, így az egyéni extra teljesítmény fognak dönteni. Mind a 2 csapat nagyon komoly játékerőt képvisel, de mind a 2 csapatban megvannak azok az egyéni extra lehetőségek, amik el tudnak akár dönteni egy mérkőzést is. Bízunk benne, hogy ez most nálunk lesz a jobb, vagy nálunk lesz több ilyen játékos, aki majd hozzá tud tenni nagyon fontos és döntő időszakokban, úgyhogy már nagyon várjuk. Nem hiszem, hogy most már egyik csapat, vagy bármelyik csapat is ezzel foglalkozna, hogy mi volt az előzőkben. Mindenki a következő feladatra koncentrál, arra fókuszál, hogy ezen a mérkőzésen adjon ki magából mindent is lehetőleg térjünk haza, mondjuk így. Nem gondolnám, hogy bárkiben is motoszkálna az, hogy eddig mi volt a szezonban. Mind a 2 csapatnak ez van hátra, és ezt kell megnyerni. Azt szokták mondani a döntőre, hogy azokat nem le kell játszani, meg kell nyerni. Itt most minimum 2 mérkőzésen dőlhet el a bajnoki cím. Remélhetőleg a mi javunkra fog.
A Szeged férfi kézilabda csapatának kapusát Mikler Rolandot hallották. Kedves hallgatóink, sportlónikánk végén. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Mint